Diákok, továbbtanulást tervezők, de a felsőoktatási intézményekben oktatók számára is hasznos információkkal szolgál a heti válasz által közzétett felsőoktatási rangsor. A listát immár 8. alkalommal összeállító CEMI tanácsadó cég ügyvezető igazgatójával, Vadas Lászlóval beszélgettem.
Azt látjuk, hogy még a rangsorunkban sincsenek nagy változások. Amikor mi ezt elkezdtük készíteni idén júliusban, július-augusztus-szeptember folyamán gyűjtöttük a statisztikai adatokat, akkor láttuk, hogy bizony már néhány mutatószámban jelentős változás van tavalyhoz képest, de ez még valójában egy folyamatnak az eleje. Tehát vannak olyan mutatószámok, amelyek a jelentkezést, a finanszírozással, keretszám csökkentéssel összefüggésben vizsgáltuk, és azt látjuk, hogy ezekre a szakokra, amiket mi vizsgálunk, ezek a legnépszerűbb szakok, idén 20%-a kevesebb jelentkeztek, mint tavaly. Tehát ez a 20%-os változás egyik kívül a másikra az azt mondhatjuk, hogy valóban földindulásszerű, de minden bizonnyal ez jövőre még tovább csökkenni.
Ez, hogy ennyire átalakulóban és változóban van a felsőoktatás, mondjuk az önök munkamódszerét, vagy a módszertant egyáltalán befolyásolta el valamilyen formában?
Módszertanunkat egy kis mértékben hozzá kellett igazítani. Mi úgy gondoljuk, hogy a stabilitás nagyon fontos, amikor egy ilyen összehasonlítást végzünk, amikor az egyetemeket, főiskolákat egymáshoz hasonlítjuk, akkor fontos, hogy évről évre ne nagyon változanak ezek a szempontrendszerek. Minden évben a jelentkezni kívánók, amikor kézbe veszik ezt a kiadványt, összehasonlítják azt a tavalyival, hogy melyik intézmény javult, melyik rontott a helyezésén, ezért nem változtathatunk egyik évről a másikra. De nem megkerülve a kérdését, azt kell mondanom, hogy igen, volt változtatás. Az egyik ilyen mutatószám, amelyik évről évre vizsgáltuk, és egy ugyanúgy nagyon fontos, mindenki figyelemmel kíséri azt, hogy mennyire népszerű a leendő diákok körében egy intézmény, ez a túljelentkezés volt, amivel mértük. Tehát azt mértük, hogy az adott szakra hányan jelentkeztek, és abból hányat vettek föl. Ezt 7 éven keresztül ez volt a mutatószám. Idén, mivel a keretszámokat annyira lecsökkentették, ez a mutatószám nagyon torz eredményeket adott, és az intézményekkel együtt arra következtetésre jutottunk, hogy mérjük azra a népszerűséget most, hogy az összes jelentkezők közül, aki az adott szakra jelentkezett, mondjuk közgazdás szakra jelentkezett, közülük hány százalék választotta elsően azt az intézményt, ahova jelentkezett. Ezt az egy módszertani változtatást kellett megtennünk. Olyan sokban nem változtatta az eredményeket, de ezt kellett hozzáigazítanunk egyedül.
Ha már a módszertan szóba került, akkor ez itt egy fontos, ugye a jelentkezési preferencia vizsgálata, mint mutató vagy mérőszám. Nézzük meg, hogy azért a többi mutató az mi szerint szerveződik.
A heti válaszban megnő rangsor ugyanúgy a három fajta mutatószám csoport köré rendeződik, mint a nagy nemzetközi rangsorok. Ebből az egyik, amit említettünk korábban is, ez a diákok preferencia, tehát ők kit választanak. Egy másik mutatócsoport a szakmai eredményeket, a mi úgy hívjuk akadémiai perspektívát méri, ez valahol az oktatás színvonalát próbálja megközelíteni.
Tehát, hogy az adott felsőoktatási intézményben tanító oktatók milyen tudományos eredményekkel rendelkezik.
Nem csak a tanulókat, hanem a diákokat is mérjük, ez három mutatószám van. Egyrészt mérjük azt, hogy az oktatók közül mennyi a minősített oktatók arányát, tehát hányan rendelkeznek akadémiai fokozattal. Mérjük azt, hogy az adott egyetemnek, főiskolának a diákjai milyen eredményeket értek el tanulmányi versenyeken, és mérjük azt, hogy egy oktatóra hány diák jut, ezt minden nemzetközi rangsorban is mérjük, hiszen ez is egy valamilyen közelítés annak, hogy milyen szakmai munka van. Tehát a diákok preferenciája és az akadémiai perspektíva mellett még egy harmadik mutatószámcsoport van, ez a heti válaszrangsornak úgy gondolom egy egyedi erőssége, és ezért népszerű mindenki számára. A munkaerőpiacról is próbál visszajelzést gyűjteni, minden évben több száz munkáltatót és fejvadászt, munkerő közvetítőt keresünk meg, hogy mondjanak véleményt a felsőoktatási intézményekről, és az ő szempontjaik alapján is készülnek listák, rangsoroljuk ezeket az intézményeket, és az ő mutatószámaik is se hozzájárulnak az összetett rangsor kialakításához.
Több interjúval is színesítik ezt a felsőoktatási rangsort, és van egy nagyon érdekes interjú a rektori konferencia elnökével, aki éppen azt mondja, hogy orvosi és jogi diplomával viszonylag könnyen lehet elhelyezkedni a magyarországi munkaerőpiacon, és azt mondja, hogy talán a jogi végzettséggel rendelkezők körében a legalacsonyabb a munkanélküliség. Holott tudjuk, az elmúlt évek számadata is azt mutatják, és hát mindenki ezt mondja, szakértők is, hogy bizony a jogász területen túlképzés volt.
Én úgy gondolom, hogy a kettő kijelentés között csak látszólag van ellentét, hiszen az, hogy kevés közöttük a munkanélküli, az asztalemzőket alkalmazzák, de nem feltétlenül olyan állásokban alkalmazzák, ahol jogi diplomára van szükség. Tehát valóban, akik jogi egyetemre jelentkeznek, azt elvégeztek, ezek általában jobb középiskolai tanulmányi eredményekkel is rendelkeztek, tehát jobb munkaerőpiaci helyzetben vannak, mint azok, akik mondjuk egy gazdasági vagy egy kommunikációs főiskolai képzésre jelentkeztek, ezért őket szívesebben alkalmazzák. Hogyha azt néznénk, hogy hányan helyezkednek el olyan munkahelyen, ami valóban jogi képzettséget kíván, vagy ahol, hogyha összehasonlítanánk azzal, hogy ők az első éves korukban mit szerettek volna lenni, és a diploma készhez kapása után hol kaptak állást, akkor bizony látnánk azt, hogy itt a kettő között van különbség.
Utalt arra, hogy ezt a kiadványt azért elsősorban nyilván a felsőoktatásba talán éppen most igyekvő vagy felvételizők forgathatják, de azért nyilván, hogy ez a kiadvány azért nagyon fontos nem csak a diákok számára, hanem akár a cégek, piaci szereplők, vállalatok számára is egyfajta visszajelzésként, vagy hát maguk a felsőoktatási intézmények is nagyon hasznos információkat gyűjthetnek be ebből a kiadványba. Hát kinek szól elsősorban?
Elsősorban mindenképp a diákoknak szól, én úgy gondolom, sőt az ilyen 18-20 éves korosztálynál még nagyon gyakran a diákok szüleinek szól, hiszen ők együtt hozzák meg a döntést, hogy milyen felsőoktatási intézménybe tanul tovább a leendő diák. Ez fontos is, hiszen Magyarországon a diákok azok ugyanannyira kevésbé voltak mobilisak, mint maguk a munkavállalók. Jelenleg nagyon sokan saját régiókban, sőt saját megyékben kerestek felsőoktatási intézményt is, amivel mindenféle, ugye ismerjük az ilyen szociológiai kimutatásokat, hogy minden nemzetközi összehasonlításban a magyar az egy kifejezetten helyhez kötött, kevésbé mobilis nép, és ez jellemző a diákokra is. És ez utóbbiben kinyílni látszik, azt látjuk, hogy nagyon sokan mennek el másik régióba is tanulni, és ezért minden információforrást keresnek. Nyilván a saját megyékben lévő főiskoláról, saját régióban lévő egyetemről sokkal több információval rendelkeznek, mint az ország másik felében lévőről, és ez nekik is egy jó támpontot nyújt ez a kiadvány. De emellett természetesen munkáltatókat és a főiskolákat, egyetemeket, felsőoktatási intézményeket is érdekli a kiadvány, hiszen már nekik is egy piacuk van, ők is versenyeznek a diákokért, ami talán változás lehet az 1-2 éve korábbi helyzethez képest, hogy ma az első munkahelyet megszerezni sokkal nehezebb, mint volt 1-2 évvel ezelőtt, éppen a válság munkaerőpiaci hatásai miatt. Ezért én úgy érzem, hogy fontosabbá vált az, hogy az ember honnan szerezte a diplomáját, hiszen az első munkahelyet megszerezni nehezebb, nagyobb verseny van, sokkal több jelentkező van a munkaerőpiacon, míg 2-3 évvel ezelőtt egy megkérdezett állásra 50 jelentkező volt, ma nem ritka 200-300. És az első szelekció az természetesen adódik a munkáltatóknál, fejvadászoknál, azt érzik meg, hogy ki milyen felsőoktatási intézményből jön, ez alapján szelektál, tehát én úgy gondolom, hogy ez fontosabbá vált.
Maguk az egyetemek, a képzőhelyek miként hasznosíthatják, vagy használhatják ezt a rangsort? Hát nyilván, hogy egyre élesebb közöttük is a verseny, és hát versenyhelyzet van a felsőoktatási piacon is. És ha jól tudom, akkor korábban kérték az egyetemek főiskolák vezetőinek is a véleményét, vagy a visszajelzéseit.
Így van, több ízben is kikértük a véleményüket, és örömmel mondhatom, amikor nem kértük is, elmondták. Tehát a tavalyi rangsor után is volt 4-5 találkozón közvetlenül a rangsor megjelenése után, és évközben is kaptunk visszajelzéseket folyamatosan rektoroktól, főigazgatóktól. Fölismerték a főiskolák, egyetemek, hogy az ő teljesítményüket a kívülről értékelik, az nagyon fontos. Tehát ez a diákoknak is fontos, hogy legyen összehasonlítási alapjuk, hogy ne csak egy főiskolát ismernek, hanem több között tudjanak választani. Ugyanúgy nagyon fontos a felsőoktatási intézménynek is, hogy össze tudják hasonlítani magukat a többi felsőoktatási intézménnyel. Presztízs kérdést csinálnak belőle, hogy ők a rangsorban jól szerepeljenek, és odafigyelnek rá.
Itt különböző szakterületeken készült ez a rangsor, ugye műszaki, mérnöki képzést hasonlították össze, jogászképzést, jogtudományi területet, közgazdász képzést, kommunikációs képzéseket, és nagyon vegyesek ezek a helyezések, tehát van olyan felsőoktatási intézmény, aki bizonyos szegmensben vagy bizonyos területen az előkelő első, második, harmadik helyen van, de akár ez az intézmény egy másik képzési területen, mondjuk a rangsor közepén kapta meg csak a helyét. Azért is érdekes, hogy vajon kibontakozhat-e, vagy egyáltalán fölállítható-e e tekintetben azért egy összesített rangsort.
Mi azért is nem csináltunk összesített rangsort, amit ön is említett az elején, hogy nem egyenletes színvonalak ezek a képzések. Tehát vannak olyan egyetemek, amelyeknek két-három disziplinában nagyon jó képzésük van, még van olyan, ahol kevésbé jobbak, amire kevésbé fókuszálnak. Tehát, hogyha egy ilyen összesített rangsort mutatnánk, akkor az valóban elfedne értékes különbségeket. Azt kell mondanom, hogy még így is előfordul az, hogy egy gazdasági képzésben elfedjük azokat a különbségeket, hogy vannak olyan iskolák, ahol nagyon jó számviteles embereket képeznek, míg máshol elméleti közgazdászokat képeznek. Már ezt is nehéz összehasonlítani idegenforgalmi területen, és nehéz összehasonlítani egy vendéglátóipari képzést egy idegenforgalmi képzéssel. Mégis valahol meg kell húznunk a határokat. Mi ezt választottuk, heti választó, hogy a legnépszerűbb képzéseket választjuk. Ezek, amit ön is elmondott, közgazdász, kommunikációs, idegenforgalmi, orvosi, jogász, gépészmérnök és informatikus képzés. Ezt a 7 képzési területet vizsgáljuk, erre készítünk rangsort minden évben, és ez a jelentkezőknek a közel a felét le is fedi egyébként.
Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor mennyire tekinthető stabilnak ez a rangsor? Hát azért ugye mindig feltüntetik, hogy az előző évhez képest milyen változások vannak, és vannak itt nagyobb arányú mozgások is, tehát akik mondjuk a tavalyi előkelő helyekről lecsúsztak a középmezőnybe, vagy hirtelen 5-6 helyet is javítottak, de azért úgy nagyjából az élboly, vagy az élmezőny az úgy stabil?
Nagyjából stabil. Én ennek részben örülök, mert az azt mutatja, hogy a módszertanunk helyes, hiszen hogyha évről évre ugrálna egy egyetemnek a képzése, akkor azt mondaná, hogy valami rosszat mérünk, hiszen egyik évről a másikra nem lehet a legrosszabb egyetemről a legjobb egyetem. Tehát 5-10 helyezés, hogyha valahogy kiugrik, akkor inkább mi is meg szoktuk nézni, hogy nem statisztikai hiba áll-e, mérési hiba áll a háttérben, és általában ez be is bizonyosodik, és ezt korrigáljuk még a kiadvány megjelenése előtt. Tehát a stabilitás egyrészt jó, másrészt nyilván kevésbé érdekes az olvasóknak, amikor azt látják, hogy nagyon hasonlít a rangsra az előző évhez képest. Ennek ellenére, ha egy-egy részszempontot vizsgálunk, akkor nagyon nagy különbségek tudnak történni. Tehát amikor egy főiskola, vagy egy egyetem például arra helyezi a fókusz, hogy adott évben javítsa az oktatói állományát, és a minősített oktatók aránya javul. Tehát azt mondom, összesítésben lehet, hogy ő a hatodikra, a negyedikre lép elő, de hogyha megnézzük, lehet, hogy minősített oktatók arányában a 15-ről előjött a 7. helyre, akkor az egy mélyebb ismeretet mutat nekünk, és azt látjuk, hogy igen, fontosnak tartott ez az egyetem, hogy ezen javítson, ebben a mutatószámban gyenge volt és javult. Idén is látunk többet is, ahol javult a diáktanár arány, javult a minősített oktatók aránya, tehát ezekben azért vannak érdekes mozgások.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!